95.8. Sláger FM.
Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez már a slágerkult, amit hallgatnak. Üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok. Örülök, hogy itt vannak. Ismét elhoztam Budapest és Pest megye kulturális aktualitásait, méghozzá térség meghatározó alkotóival. Igen, a slágerkultban a kulturális életet formáló személyekkel beszélgettek azokról a témákról, amelyek mindannyiunkat érintenek és érdekelnek. És egy régi kedves ismerős látok most vendégül az éterben, akivel még sosem beszélgettem. A rádió hullám hosszán keresztül, de most ez is megtörténik. Forgács Beátát köszöntöm nagy szeretettel. Mondjon szépen, másik, az asszony szépen. Nevedet is?
Nem, ez bőven elég.
Na oké, örülök neki. Hogy van most a kiállításod meghirdetve? A régi nevedem, vagy a...
A régi nevemen.
Oké, Forgács Beáta.
Simán a
önálló,
Forgács Beáta.
Önálló fotókiállítása a Karinthy Színházban.
Igen.
Ami egy rendkívül izgalmas téma azoknak, akik érdeklődnek a színházi világ iránt, vagy a kulisszái iránt? Most melyiket mondjam?
Ezek nem kulisszafotók, ezek klasszikus portréfotók.
De közben meg mégis. Pont azt néztem a portréidon, hogy abból, aki olvas a tekintetből, képes kiolvasni egy tekintetből, annak lesznek kulissza. Mert az ember kirajzolódik benne. És amiért nagyon érdekes a te lélektanilag a te helyzeted, hogy tulajdonképpen a művészvilágból jössz.
Igen.
Ismernek, abba szeretnek, beleszülettél, igen, majd elmondjuk, hogy ki a... Azért nem akartam ezzel kezdeni.
Hát, de ha már így feljött,
azt annyira nem bírom, hogy most azzal kezdik a riporterek mindig, ha jön egy ismert ember gyermek, hogy na akkor a szüleid, stb.
Igen, de ez annyira más világ. Tehát igen, de mégsem. Tehát ugyanaz a világ, mert művészvilág, de én azt szoktam mondani, hogy én háttérember vagyok, és Németh Kristóf szokta mindig idézni
a te egyik fő szövetségesed,
igen,
ugye?
Igen. Kishonti Ildikó volt, aki azt mondta, hogy nincs előtér háttér nélkül. Szerintem ez egy csodálatos igazság. De én háttérember vagyok, és egyszer csak azt éreztem, hogy viszont szükségem van arra, hogy alkothassak, illetve arra, hogy valami, hát csúnya szóval élve, kész termék kerüljön ki a kezem közül. És akkor jutott eszembe a fotózás. Próbáltam a gyerekemmel rajzolni, hát nem ment. Próbáltam a konyhában.
A fotózás az nem volt egy régi álom? Ez?
De régi álom volt, de nincs is nagyon máshoz tehetségem. Tehát ezzel csak azt akartam elmondani, hogy a fotózás az régi álom volt, először még analóg géppel, gyerekkoromtól kezdve, de apu elég korán vett is nekem. Vagy megkaptam az övét, talán inkább így lehetett. De akkor még mentem előhivatni a képeket, és mindig izgultam, hogy mennyi sikerült.
Aha.
De nem volt olyan rossz arány egyébként. És utána nyilván a telefonommal kergettem őrületbe a családot. A telefon az könnyen elhiteti veled, hogy nagyon tehetséges fotós
vagy.
Mert
hogy annyi minden van már, ami megkönnyíti a dolgodat.
De azért nem azon múlik elsősorban, és aztán úgy döntöttem, hogy ha már valamit csinálok, azt csináljam jól. És beiratkoztam először egy tanfolyamra, utána egy OK-s képzésre, és azóta már még ki tudja hány workshopon
a fotózásban
vagyok túl. Igen.
Akkor kezdem az elején, jó? Csak hogy képben legyünk, Forgács Gábornak hívják, az ikonikus nevettetőnek a te édesapádat, aki egy nagyon komoly színész, és vele is találkozunk majd egyébként itt az étterben. De valószínűleg a nevedből kitalálták. Ez az egyik. A másik, hogy téged a szakma, elsősorban ugye PR-osként, marketingesként ismer. Tulajdonképpen neked köszönhetjük azt, hogyha kinyitunk egy magazint, kinyitunk egy napilapot, és internetes felületeket, akkor az, hogy valakiről írnak, az nagyjából neked is köszönhető.
Részem lehet benne, hogyha az ügyfeleimről van szó.
Te kötöd össze az újságírókat a művészekkel hosszú-hosszú évek vagy évtizedek óta?
Jaj, de fájt.
Már én is mióta a kérdezős közönét.
Hát most már mi is több mint 25 éve ismerjük egymást.
Na hát ez nekem nem fáj, örülök neki.
Bizony. Szerencsére mindig megtaláltam a helyem a művészvilágban, a show businessben, és annak a gyönyörű szép ugye színházi részében elsősorban. Tehát igen, én előadó művészekkel dolgozom, illetve a színházi életben dolgozom színházaknak, például a Karinthy Színháznak.
Ahol a te kiállításod most megtekinthető.
Igen, a 11. kerületben. Erre majd később visszatérek, mert a 11. kerület az nekem egy ilyen kis szívem csücske. De dolgozom még az Orfeummal, amit nagyon-nagyon szeretek. Dolgozom a Kristóffal, Németh Kristóffal, és általa a Fórum Színházzal, ami az ő magánszínházi produkciója, Cinetár Dórival, Balázs Andival, dolgozom egy művészeti ügynökséggel, ahol eredetileg PR-os lettem volna, de aztán elkezdtem csinálni a színészek portfólió képeit, amiket tudnak küldeni castingokra, és valahogy inkább az lett ennél az ügynökségnél az én utam. Csinálom még mellette a sajtó ügyeket, intézem, de inkább ott már a fotózás, amivel engem azonosítanak. Ami a szerencse, hogy azért a kettő összefügg. Tehát az egy csodálatos dolog, ahogy ez a két munka folyamat, ahogy a PR tevékenység, adott esetben egy színháznál egy premier, az automatikus, hogy én csinálom a képeket az előadásra.
Aha, tehát akkor ez most már beállt így.
Ez most már így beállt, hogy például a Karinthy Színház előadásának a képeit, én előadásainak a képeit én csinálom, hogyha a Bartók Béla úton bárki elmegy a színház előtt, akkor a plakátok 80%-án már, tehát az idei évad, színházi évad bemutatóinak a plakátjait már én csináltam. Hát még én is mindig meghatódom, mikor csak meglátod. Úgy leparkolok. Aha, igen, és így meglátom.
Ezt akartam kérdezni.
És gondolhatod, hogy most meg, hogy bemegyek, most meg bent is az én képeim vannak, tehát a szokásos társulati fotókon kívül, amiket fotóztam, még ez a kiállítás is ott van, tehát ez egy ilyen kis, az én képeim nélkül is egy csodálatos ékszerdobozként tekintettem rá, de hát így meggondolhatod, hogy így bemegyek, és úgy
olyan. Igyekezzenek a hallgatók, ezt fontos elmondani, mert nyilván még kint lesznek a képek, meg lehet nézni néhány hétig, de aztán egy ponton túl majd nem, mert egy kiállításnak ez a sorsa.
Igen, meg azért ez nem egy olyan, tehát abban eltér a szokásos kiállításoktól, hogy itt azért van egy nyitvatartási idő, egy pénzter nyitvatartási idő, ami, ha jól emlékszem, egy óra. És hogyha valaki bemegy jegyet venni, az meg tudja tekinteni a képeket is, illetve ha valaki megérkezik az előadásra, az is meg tudja tekinteni a képeket is, mielőtt beül valamelyik egyébként csodálatos előadásra.
És egyébként is be lehet menni, csak megnézni a képeket?
Egy óra után be lehet menni, én úgy tudom. De ja, nem, most majd intézkedem.
Oké, okay. Most már lehessen bemenni bárkinek. No, szóval én abszolút ezen gondolkodtam, amíg vártalak, hogy azért ez több, mint portré fotózás. És többek is az elkészült képeid is, mint egyszerű porték, mert mesélnek. Érzéseket, emberi gondolatokat, érzelmeket fejtenek ki, és egy olyan ember, aki a művészvilágból jön, gyerekkora óta a bizalom az megvan a művészekkel, ezért bíznak benned, hiszen pontosan tudják, hogy közöttük nőttél fel, ismered az összes kínjukat, örömüket, bánatokat, persze mindent, ami egy hát általános emberrel is jár, de egy művészhez meg pláne, mert érzékenyebbek ugye az átlagnál. Tehát, hogy az érzékenységüket pontosan érzed, meg ki is fejezed most már képekkel.
Igen, az is nagyon furcsa, hogy az elején ez talán nem volt ennyire tudatos. Maguk a művészek világítottak rá számomra, hogy ez így van. Hát én láttam a képekben egy pluszt, de nem tudatosan fotóztam úgy, hogy a tekintetük meséljen. Aztán mostanra már persze így van, meg már így, hogy tudják rólam, így már egy picit könnyebb dolgom van. Az eredeti célom az volt, hogy arra rávilágítsak számukra, hogy nem csak akkor gyönyörűek, ha egy egész táb dolgozik körülöttük. Tehát hozzám úgy jönnek, hogy van, aki nincs is mink. Ha van, akkor ott nála. Ja. Ami fontos, hogy időközben nyilván ez a családom segítsége is kellett minden téren, elsősorban a férjemé, aki beleegyezett abba, hogy a házunk alsó szintjén tulajdonképpen én csináltam magamnak egy ilyen kis, hát én úgy hívom, hogy portréműhelyecske, mert azért stúdiónak túlzás lenne nevezni, de megvettem a felszereléseket, megvettem a háttereket, egy nagyon kedves barátnőm gyönyörű dekorfalakat festett nekem, tehát tulajdonképpen egy helységben van 4-5 hátterem, amivel tudok dolgozni, de nálam a háttér az viszont tényleg háttér, nálam nincsenek nagyon kiegészítők például, mert úgy is álmosom, tehát úgysem azon van a hangsúly, hanem az arcon, a tekinteten, azon az emberen, aki ott van, és a lelkén. Tehát, hogy kvázi hozzám úgy jönnek az emberek, hogy van, aki nem is minkel. Ha mégis, akkor ott feldob valami épp hogy, amit amúgy reggel is feldob, amikor elindul. És én úgy látom gyönyörűnek, és azt próbálom neki is megmutatni. És amikor ő azt mondja, hogy úristen, én ilyen szép tudok lenni így is, akkor az annyira, tényleg annyira lélekemelő számomra is. Én szoktam mondani, egyszer azt mondta egy színésznő, hogy ez egy terápia volt neki, és hogy mennyire köszöni, és az az igazság, hogy nekem is egy terápia volt. tehát baromira feltölt. Amikor úgy állok neki egy fotózásnak, hogy tudom, hogy úristen, rohannom kéne, vagy kell majd a gyerekkel egyik külön óráról a másikra, közben valaki felidegesített, közben kaptam egy e-mailt, ami elszomolt, tehát bármi, de ha elkezdek fotózni, akkor ott megszűnik minden, és valahogy mindig úgy fejezem be, hogy el is felejtem, hogy mi volt a probléma, vagy nem felejtem el, de már látom rá a megoldást.
Egyébként mindenki oda megy a te bázisodra?
Nem.
Tehát a színházból is?
Nem, az egyik általam nagyon nagyra tartott fotós beengedett a szentélyébe, ős Ram András, szintén portréfotós, hát ő számomra tényleg az utolérhetetlen, csak próbálkozom vele. De mivel nagyon közel van az ő stúdiója ahhoz az irodához, ugye ahhoz a művészeti ügynökséghez, ez az LNR művészeti ügynökség, ahol dolgozom, vagy akikkel dolgozom, ezért tényleg csak át kell sétálni. Tehát ha úgy adódik, akkor ott fotózom, ha pedig nem lehet megoldani, mert olyan napon tudnám fotózni az illetőt, aki csak bizonyos időpontokban tud jönni, akkor meg otthon. Nyilván otthon rugalmasabb vagyok.
Most hát meg hihetetlen bizalmi légkör. Az, hogyha igen, valaki oda megy a te, aki ugye a műhelyedbe, akkor is az otthonod.
Az otthonom is. Tehát, hogy közben oda jön a kutya, közben oda dörgölőzik a lábához a macska, közben, ha otthon vannak, a gyerekek lekiabálnak, hogy anya, éhes vagy.
Ja, még az is. De akkor is van egy szeretetteli, bizalmas légkör.
Ez egy családi közeg, igen.
Meg gondolom, hogy a mesterednél is megvan ugyanez.
Egészen
neked
más.
Neked kell megteremteni.
De igen, egészen más, de az is csodálatos. Viszont azt muszáj elmondanom, mert a Pokorni Liával volt egy olyan, hogy ő jött hozzám fotózni, sőt, egy közös barátnőnk, tehát hármasban, és az egész elindult egy hármas csajos tracspartinak. A Lia megint csak ő festette ki magát a fürdőszobai tükrünk előtt, talán még hajat is mosott. Elkezdtük a fotózást, de egyszer csak ránéztem az órámra, hogy atya úristen, menni kell a gyerekekért a suliba. Elmentem a gyerekekért, akkor még a fiam ovis volt. Az ovi előtt, a lányomra még várni kellett egy órát, úgyhogy odaültünk az ovi elé egy játszótérre. Amíg a fiam játszott a játszótéren, addig én csináltam szabadtéri képeket a Liáról.
Aha.
Majd elmentünk a lányomért. Elvittem mind a két gyereket gitárórára Gödre, és közben, amíg ott vártunk, ugye hát muszáj valahogy eltölteni az időt, találtunk egy erdőt. Hát szerintem a mai napig, amiket én készítettem a Liáról, az egyik kedvenc sorozatom lett, amit ott egy ilyen tavaszi... Igen. Egy tavaszi körülbelül olyan 5 óra volt, 5-6 óra, tehát pont olyan szögben állt a nap, hogy gyönyörű fények voltak, és egy ilyen nagyon sejtelmes erdő, ez a mély zöld, benőve, mindig kevelem, nem vadszőlő, mi a másik, ami így felhúzik.
Tudom én, de szép, oké.
Okay. Ami ilyen kicsit horrorisztikus, sejtelmes közeg, hát imádom azokat a képeket, és akkor utána így meg is köszönte a Lia, hogy tulajdonképpen bevonódott a mi családi életünkbe, de ettől lett, ott tényleg ettől is lettek olyanok a képek, amilyenek.
Mennyi kép van kiállítva ott a Karinthy Színházban?
Hát ilyen 40-50 körül.
Tehát jó sok.
Talán sok.
Tehát akik elmennek, azok egy nagyon komoly, hát mit mondjak, utazásban lesz részük?
Igen, és tematikusan vannak mélyére? A fotók, mert nyilván a társulatról vannak külön képek, amik nem kerültek a társulati fotók közé.
Valahogy ez a mondat van meg nekem belőled, most az egész kiállításos, meg fotózós missziót kapcsán, hogy másnak látod őket, és másként is láttatod őket, mint egy átlagos portréfotós, vagy színházi fotós, akikkel korábban dolgoztak. De mi az a más, amit te ki tudsz belőlük, vagy elő tudsz csalogatni belőlük?
Talán a sebezhetőségük.
Aha.
Meg a tökéletlenségük a szónak a legeslegjobb és legnemesebb értelmében. A Dórival szoktunk arról beszélni, és van egy vágyam, amit majd szeretnék megcsinálni, úgyhogy azt még azt csak úgy sejtettem.
Ja, okay, okay.
De a lényeg az, hogy ők ugyanolyan sebezhető emberek, ugyanúgy tudnak fájni nekik dolgok, mint egy teljesen normális civil embernek,
de
hiszen ők
jobban?
Is teljesen normális emberek.
Nem azért jobban, mert pont, hogy érzékenyebbek?
Én ezt nem tudom így beskatujázni. Például a Kristófról látszólag minden lepereg, de közben meg nyilván nem, de ehhez nekem is kellett majdnem 10 év,
amíg
már azért 11 éve dolgozunk együtt, igen, amíg kiismertem. Nyilván a Dórival egy olyan mély lányos baráti viszony alakult ki köztünk. Ő nekem egy kicsit olyan, tehát a Színetár Dórinak a bölcsessége, az élettapasztalata, a nyugalma és az anyai tapasztalatai nekem Ő rengeteget segített például az anyaságban, anyává válni. A Balázs Andinak van egy akkora lelke és olyan szíve, és az a fajta empatikus készség, ami neki van, ő mindenkit így a keblére ölel, és pusztán az, hogy megfogja a kezed és a szemedbe néz, az egy olyan nyugalmat tud adni, de közben meg tudod, hogy neki is ugyanerre van szüksége. És például nála volt egy olyan pontja a fotózásnak, a kis műtermemben, vagy hogy mit mondtam, hogy hívom, portré műhely, a műterem, na végén már hova lyukadunk ki, de egyébként hát talán az a kuckó a legjobb szóra. Hogy volt egy pont, amikor így kattogtam, ő nem nagyon csinált semmit, csak így nézett, és egyszer csak mind a ketten elsírtuk magunkat.
Tényleg?
De nem tudom, mi volt ott akkor. És ő azt mondta nekem, hogy köszönöm, és én is azt mondtam neki, hogy köszönöm, de nem lehet megfogalmazni szavakkal, hogy mit köszöntünk
hát,
meg egymásnak.
Kell.
Egyszerűen, és egyszerre jött ez az érzés.
Hogy... A fotóról is átjön?
Abszolút.
Tehát te, ha ránézel, mindig tudod, hogy...
Igen.
Talán
igen,
még könnyeket is?
Igen.
Csal ugyanúgy a
de nem azt állítottam ki, pont azért, mert az egy annyira bensőséges pillanat volt, azt nem akartam kiadni. Uh-huh.
Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak. Forgács Beának még inkább örülök, hogy beszélgetünk az emberi lélek mélyéről, a fotózásról, meghitt pillanatokról és barátságokról, bizalomról. Ez mind-mind a te küldetésed, meg a mindennapjaid része. Nem véletlenül beszélgetünk Beával, hiszen a Karinthy Színházban megtekinthető az ő portré kiállítása, nyilvánvalóan színészekről, nem csak karinthy színészekről. Egyébként hogy ment bele a Tamás, ugye, aki vezeti a színházat abba, hogy ne csak a karinthy színészek legyenek kiállítva?
Képzeld el, Ol Tamás teljesen szabad kezet adott. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem az utolsó pillanatig ő nem szólt bele, nem látta a képeket, teljesen aha, rám bízta.
Tehát nem volt csekkolás, hogy ő jöhet, ő meg nem.
Nem, és ahogy mondtad is az előbb, hogy tényleg egy olyan bizalomra épül, például vele is a kapcsolatom. A Tamás olyan, hogy mintha nem egy éve ismerem, tehát olyan hihetetlen, hogy én egy éve dolgozom újra a Karinthy Színháznál, nagyon régen még Karinthy Marci idejében dolgoztam ott, és most pedig egy évvel ezelőtt a Tamás hívott vissza, és vele kifejezetten olyan a kapcsolatom, mintha 10 éve ismernénk egymást legalább, és a Karinthy Színházban is szinte mindenkivel. És az a legszebb az egészben, hogy én ugye mondtam, és most elmondanám, hogy én a 11. kerületben töltöttem a legszebb gyermekéveimet. Tulajdonképpen ott nőttem föl. Tehát nekem a 11. kerület olyan élményeket, olyan emlékeket adott, hogy azt, hogyha valaki nekem azt mondja még akár 2 évvel ezelőtt, hogy a 11. kerületben lesz egy ilyen sorsfordító, vagy egy ilyen mérföldkő az életemben, hogy ott állítják ki, ott történik az első...
Tehát ez az első kiállítás.
Első fotókiállításom. Nem is biztos, hogy elhittem volna, de így meg egy olyan... Azt nem mondom, hogy keretes, mert még azért remélem van.
Hogyne.
Vannak előttem hosszú hogyne. Évek, de mondjuk egy korszaknak egy nagyon szép elindítása és egyben lezárása is. Uh-huh.
Mennyi időt ölel föl ez a kiállítás? Hány évet?
Négy éve mondhatom, hogy fotográfus vagyok, ugye akkor kaptam meg a papíromat róla, és ez tulajdonképpen 3 év. Uh-huh. 3 évet ölel.
Egyből érezted a bizalmat? Mert az egy dolog, hogy ismernek gyerekkorod óta a művészvilágban. Attól még nem biztos, hogy fotósként bizalmat szavaztak volna neked, ha nem lenne benned valami plusz, amit ők is megláttak. Volt olyan, aki úgy óckodott az elején?
Nem. Nem, sőt, nagyon várták.
Vagy ilyenkor megnézik referenciába a korábbi képeket, vagy még az sincs?
Hát ugye az elején nem voltak korábbi
képek. Na, ezért kérdezem, hogy volt ez.
Nekik meg kellett adni. Tulajdonképpen azt szoktam mondani, hogy én olyan szerencsés vagyok, hogy nekem én olyan embereken tanulhattam meg fotózni, mint Cinetár Dóra, vagy mint Németh Kristóf, vagy mint Balázs Andi, és még számtalan színész tudnék nyilván felsorolni, csak ugye ők, akik privátban is az ügyfeleim PR szempontból. De hogy ez milyen szerencse, ez milyen áldás,
hogy
nekem, én rajtuk gyakoroltam kvázi, tehát ők engedték, adták az arcukat, hogy én tudjak fejlődni, és hát volt hova. Hát gondolatod, ez egy kicsit olyan szerintem, mint a jogosítvány, hogy az ember kap róla egy papírt, és aztán megtanul vezetni. Uh-huh. A fotózás is ilyen, kaptunk egy papírt.
Te például szívesen nézed vissza a régi képeidet, a 4 évvel ezelőttieket?
Nem.
Na, mert mindig az van benned, hogy, hogy mennyivel másabb.
Igen, hogy már mennyire más, hogy világítanám, már egész más értékeket használnék, már mint a gépen, ugye már manuálisan fotózom.
Na, lélektan, vagy fontos témák, ugye mi van ma a közösségi platformokon, mindenki fotóz, te is bejöttél, itt csináltál egyből 3 selfit magadról.
Igen.
A Sláger logónál, meg a mikrofonnál, azokat például te buherálod? Mindenféle applikációkkal?
Hát figyelj, nem akarok hazudni, van, hogy buherálom.
Hát én is leszedem például a tokámat a fotókról, de hogy ez ördögtől való? Tehát ezt mondjuk már ki végre, hogy ez baj egyáltalán? Hát mindenki azt csinálja, nem?
Szerintem mértékkel semmi nem baj. Uh-huh. Volt, hogy én eltúloztam, tehát a második gyermekem születése után szoktam mondani, hogy úgy néztem ki, mint E.T. És akkor az egyik fotón nagyon megbuheráltam magam, amin meg úgy néztem ki, mint Brooke Shields. Hát nyilván köszönő viszonyban nem volt önmagammal.
De kitetted?
Hát kitettem. Hát persze, hát kellett a lelkemnek egy kis simogatást, na meg is kaptam. Egészen addig, ameddig másnap az egyik bevásárlóközpontban el nem mentem pelenkát venni, és jött velem szembe egy olyan fiú, egy olyan ember, egy ismerősöm, aki nagyon rég nem látott, de történetesen a tegnap, tehát aznap, az egy nappal ezelőtti
posztot,
azt szívecskézte, és még külön oda is írta, hogy mennyire gratulál, hogy milyen gyönyörű vagyok, 2 gyerekkel, stb. És pont amikor így mosolyogva emeltem volna föl az arcom, hogy ráköszönjek, üveges tekintettel átnézett rajtam, majd tovább sétált. Aha. És akkor jöttem rá, hogy fogalma nem volt, hogy ki vagyok, hiszen köszönő viszonyban sem volt a tegnapi, vagy az azt megelőző fotó, kirakott fotó, azzal, akit ott látott. Úgyhogy szerintem mindent lehet túlzásba vinni, nekem sikerült,
okay.
De mértékkel. Én nem szoktam túlzásba vinni, de nekem szerencsém van ilyen szempontból is, mert nem is nagyon kérik. Például a Dóri.
Igen, ez lett volna a kérdés, hogy azok a művészek, akik egyébként kint vannak a kirakatban, kérik-e, de akkor azt mondod, hogy nem?
Nem, ennek több oka is van. Ugye nagyon sokszor csinálok tényleg olyan képeket, portfólió képeket, amik castingokra kellenek. Uh-huh. Nekik sem jó, hogyha nem azt a képet küldik el egy-egy castingra, ami alapján adott esetben behívnák őket, és nem azt kapják, ugye, azt, amit szeretnének. Tehát ez az egyik. A másik, mondjuk amikor plakátra fotózom, ott meg kifejezett kérés mondjuk a grafikus részéről, hogy ő majd, hát ő egy csomót játszik még ezekkel a plakátokkal.
Tehát egész adja már nyers képet, és majd igen, ő szórakozik.
Majdnem nyers. Aha. Minimálisan bőrtextúrát, de tényleg minimálisan csak javítunk. Nyilván, ha az emberen pont van egy pattanás, pont valami ott van, ami amúgy nem szokott, de anyajegyet például szerintem tilos. Uh-huh. Tehát minden olyat, ami amúgy az ember arcának a hétköznapi életben a része, azt nem lenne szabad.
De a pattanás az nem természetes.
A pattanás az van,
herpes,
van holnap,
meg
nincs.
Tudom én.
Persze, azt azért illik.
Oké. Okay. Hát nagyon furcsa, amit mondasz, ugye, mert mi van ma már, tulajdonképpen automatikusan applikációt sem kell vennünk, benne van a közösségi oldalakon, már mindent lehet mahinálni. Ugye millió, minek hívják azt? Amit ráteszünk a fotókra.
Filter
van, ami elérhető. Szóval szerintem boldog-boldogtalan ezt csinálja, de fura ezt hallani, hogy ők meg nem kérik. Valószínűleg azért nem, mert úgy be van állítva a fotó? Tehát, hogy te a fényekkel tudsz úgy játszani?
Én a fényekkel tudok játszani, meg ugye a tekintetükkel, az arc kifejezésükkel.
Amivel kezdtük.
Igen. Tehát, hogy visszakanyarodva, igen. Igen. Meg azzal, hogy tényleg ők maguk is tudják, hogy akkor lesz hiteles egy ilyen fotó, ha ők vannak rajta. És ahhoz meg az kell, hogy csak saját magukat adják. Egyébként nagyon érdekes, megint csak a lélektana. Nagyon sok fiatal színész például utálja, ha fotózzák. Lehet, hogy idősebb korban is, de az speciál ugye most legtöbbet fiatal színészekkel dolgozom. És rájöttem, hogy azért, mondjuk nem kellett olyan nagyon éles logika hozzá, de itt magukat kell adni, és ez nekik ugyanolyan nehéz megtanulni egy tulajdonképpen vadidegen ember felé, amilyen nekik én vagyok, hogy itt most nem szerepben vannak. És ezt a legnehezebb nekik is leküzdeni, és utána pont amikor mondjuk így a felénél tartunk a fotózásnak, és úgy érzem, hogy ellazulnak, és onnantól készülnek a jó képek. De ezt meg kell adni viszont, ezt az időt, ahhoz, hogy elengedjék.
De
ezt
el kell, ezt te is?
Biztos.
Nélküled ez nem történne meg. Van-e célja a portréfotózásnak? Őszinte tekintet, ez a cél?
Hát számomra igen. Meg amit mondtam, tehát ez a terápia. Uh-huh. Tehát az, hogy szépnek lássam. Lássa azt, amit én látok benne. És az független attól, hogy milyen a bőre, független attól, hogy milyen a szemöldöke, hogy hosszú-e a szempillája, hogy milyen a testalkata. az tényleg, tudom, hogy ez ilyen közhely, mert régen én is így gondoltam, hogy közhely, de ehhez meg kell érni, ez olyan, mint az opera számomra. Tehát, hogy és maga egyébként az a legérdekesebb, hogy ezt nyilván magamban is tisztáznom kell. Hát én ugyanezekkel a problémákkal küzdök, pláne ahogy megyek bele az időbe, és nekem is egy pont egy fotó volt, ez ebben a pillanatban jutott az eszembe, hogy nekem mind világéletemben problémám volt az orrommal. Szerintem nagy, meg görbe, meg csőr jellegű, meg nem tudom, és egyszer mondtam egy fotósnak, hogy csináld már meg, légy szíves, hogy kicsit olyan fitos legyen, meg olyan kis, amilyen divat, tudod, ami a trend.
És megcsinálta?
Megcsinálta. Hát én még életemben ilyen rondát nem láttam, mint amilyenné én váltam, és ez egy annyira jó felismerés volt számomra, és azóta szeretem az orromat. Tehát szuper. Nyilván, hogyha úgy látom magam egy fotón, persze kell a szög, kell, hogy milyen perspektíva, kell a fény, minden kell. És ennek mind össze kell állnia, de hogyha valaki magát így szépnek tudja látni, és ebben én a segítségére tudok lenni, na az már nekem egy, ha már élet cél, vagy cél, a portrézás célja, a portréfotózás célja, akkor az ez.
Az lesz. Nagyon kíváncsi lennék, sőt kérem is a hallgatókat, hogy aki most hallgat minket, és ennek hatására elmegy megnézni a Karinthy Színházba, forgáts be a önálló fotókiállítását, akkor írja meg vagy Beának, vagy nekünk, hogy mit olvasott ki a művész portrék, vagy a művészek tekintetéből. Az egy nagyon fontos lélektan, hogy kiben mit indít el. Lehet, hogy nem is azt az üzenetet indítja el, vagy kapja az, aki nézi az adott fotót, amit mondjuk ti ki akartatok tudattalanul is fejezni érzésekben. Volt olyan, nyilván név nélkül kérdezem, akin az elkészült portré után láttad, hogy valami nem oké a tekintetében. Zavart, szomorú, nincs a toppon, és inkább nem tetted közzé a képeket.
Volt ilyen is, és volt olyan is, akivel egyszerűen mi nem.
Nem tudtatok együttműködni?
Nem volt meg a kémia. Nem. Aha. Egy vagy két ilyen esetre emlékszem, szerencsére.
És akkor ki mondja ki
azt? Senki nem mondtuk ki, de nem is lett olyan a végeredmény, ő se tette ki. Tehát ilyen is van. Aha. Én azt tudom, hogy én végig nagyon kellemetlenül éreztem magam. Talán akkor tapasztaltam meg először, hogy azt érzem, hogy legyen már vége.
Aha. Ilyen is van.
Nagyon fura érzés volt. Nem volt jó érzés, mert nyilván a legjobbat akartam belőle is kihozni, meg magamból is. Emberek vagyunk. Tényleg nem sikerült. Uh-huh. Tehát én ezt is vállalom. Nem sikerült.
Nincs ilyen, hogy nőkkel, férfiakkal, időssel, fiatalabbal egyszerűbb a dolgod?
Nincs. Nincs.
Korra, nemre való tekintet nélkül
az a rezgés. Eleinte nagyon vicces volt, mert ugye hát tényleg, ugye nekem is ugye az, ahogy az előbb mondtam, hát a testalkatommal is időről időre elégedetlen vagyok, és amikor ugye fiatal, gyönyörű színésznőket fotózom, akkor azért csak úgy bennem van, hogy jaj, de szép, meg de csinos, meg bár így néznék ki. És egyszer bejött egy lány, hát őt elmerem mondani, mert egy tünemény, de most lelőttem a poént, na mindegy, a Bátyai Timi színésznő. Aha. És az arra gondoltam, hogy úristen, ez a lány, ez tökéletes. Hú, remélem buta. És akkor kiderült, hogy nem buta.
Nem, az igen.
És aztán tovább beszélgettünk, meg tovább fotóztam, mondom, Istenem, legalább ne legyen humora, mert nekem a humor például nagyon fontos. Aha. Hogy ha már szép is, meg okos is, remélem, hogy legalább nincs humora. Nagyon rövid időn belül kiderült, hogy van neki még humora is. Na mondom, ennek a feleset réfa, tehát valami hibát kell találnom benne. Aha. Akkor mondtam neki, hogy na mindegy, most nagyon lapos a hasad, meg szép izmos vagy, meg gyönyörű vagy, de hogy na majd, ha szülsz két gyereket. És akkor rám nézett, és mondta, hogy beha van két fiam. Ó, mondom, édes Isten. De azóta is nagyon jóba lettünk, és most már negyedjére fotóztam.
Apa meló van, aki jól néz ki, abban biztos, hogy meló van.
Nagyon csinos.
Én se teszek bele sok melót, látod, de nem is panaszkodom.
Jaj, te nagyon jó képű.
De hogy
pont
is.
Úgy nézel ki, mint 25 persze, éve, mikor megismertelek.
30 kiló plusszal. De nem érdekel. És mondta volna, csúnyábbat is itt nem szabad.
Igen, az előbb én is majdnem, de azt nem összefogtam.
Legalább tudod, hogy hol vagy, itt nem szabad úgy beszélni. A színészek elengedik magukat a kamerád előtt? Mondanak olyanokat?
Szerencsére, hát fia, olyan röhögések vannak. Persze. Elhiszem.
Reméljük, hogy ez a hangulat jön majd át a képekről annak, aki megnézi a te kiállításodat. Na, hogy van ez ilyenkor? Most már a végén vagyunk, hogy te hányszor nézted meg ezt a kiállítást?
Én háromszor néztem meg, de mondjuk ugye mi raktuk fel a kolléganőimmel eleve a képeket.
Hát oké.
És tényleg ez egy nagyon érdekes, meg hát ugye benne van a gépemben is, és azokat ugye folyamatosan. És tényleg más. Tehát egészen addig, ameddig el nem kezdtem felszegelni a képeket, én fel se fogtam, hogy ez megtörténik. És ahogy így teltek meg a képekkel a helységek, a színháznak az előtere elsősorban, és így, tudod, így néztem körbe, és egyre több fotó lett, a kolléganőim ott méricskéltek, hogy ugye egyenlő távolságra legyen, meg egyenlő magasságban, meg, és így akkor tudatosult bennem, hogy Uramisten, ez megtörténik, és hát nyilván ennek nagyon-nagyon örülök, és ami most még eszembe jutott, és sajnos arra itt nem volt hely, meg idő, pedig hát pont színház, hogy a másik nagyon-nagyon nagy kedvencem az pedig a színházi fotózás, az előadás fotózás.
Aha, igen.
Hát annak olyan...
Annak külön varázsa
van. Hát annak nagyon nagy varázsa van, és ugye azt is csinálom a Karinthy Színházban is, illetve az Orfeumban, és mind a két helyszínen volt már olyan előadás, hogy azért nem tudtam fotózni, mert vagy sírtam, vagy azért, mert nagyon nevettem.
Na, de viszont lesz témánk, úgyhogy ha legközelebb visszajössz.
Igen.
Ezzel akár, hogy az megint tényleg egy külön dimenzió. Nagyon élveztem a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm.
Őszintén mondom, köszönöm, hogy itt voltál. Forgács Beával beszélgettem. Kedves hallgatóink, ne felejtjék, Karinthy Színház. Aztán meg, hogy majd ennek mi lesz még a sorsa, mert ezek a képek most már ott vannak, tehát lehet ezt tovább vinni, vagy bővíteni, majd elmondod legközelebb, hogyha ha visszajössz, de most fusson ki a Karinthyban is, lássák minél többet, sok csillogó szempárt kívánok neked. Köszönöm, hogy itt voltál, hogy a
köszönöm
hallgatóknak
szépen
is. Természetesen most bezárom a Slágerkult kapuját, de holnap ugyanebben az időpontban ugyanitt újra kinyitom. Sok élményt, értéket kívánok önöknek az elkövetkezendő időszakhoz is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
95.8. Sláger FM.